Szeretett testvérem, bizonyságtételem alap igét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből olvasom, a harmadik résznek a 25. és 26. verséből. Mert Isten Jézus Krisztust rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, bár a Szentírásban nagyon sokszor lehet arról olvasni, hogy az ember, az Istenben hívő ember is, mert hogy bánat érte, mert megpróbáltatást kell átélnie, mert bántják, mert üldözik, mert nehézségei vannak, vagy mert éppen gyász érte és elveszítette azt, akit szeretett, sírt, és hogy ez a sírása nem is csak olyan könnyezés, amelyik néhány percig tart, aztán az elérzékenyülés elmúltával meg is szűnik, hanem olyan sírás, amely több ilyen történet is van az Ószövetségben is, amely órákig, napokig, sőt hetekig tartott, tehát hosszabb időn át úgy élt az Istenben bízó, az Istenben hívő, a tőle segítséget kérő ember, hogy nagy mélységben, kilátástalanul, nagy bánatban, valódi próbatételben élve sírt és zokogott, és így ostromolta Istent a szabadulásért sürgető imádságával. És az Új Szövetségben is olvasunk arról visszatérően, rendszeresen, hogy sírtak azok, akik szerepeltek a bibliai történetekben, mégis valahogy azt látjuk, hogy sokan vannak, akik a kereszténységtől azt várják, hogy illik mégis azért mindig mosolygósnak lenni, jó képet vágni a dolgokhoz, illik mindig vidámnak, derűsnek mutatkozni, hiába van benne a Szentírásban, így ezekkel a szavakkal, hogy megvan az ideje a sírásnak, mégis sokan, vagy többen, talán körülöttünk is, és mi is ismerünk ilyen keresztényeket, mint azt sugallanák, vagy súlykolnák a magatartásukkal, az életvitelükkel, életükkel, hogy ez nem így van, ez nem igaz, aki igazán hisz Istenben, aki igazán bízik benne, annak illik mindig jókedvűnek lennie, hiszen különben hogyan is hirdethetni azt, hogy Isten megszabadít, hogy Isten megőriz, hogy Isten mindent rendbe hoz, hogyha ő maga pedig az életével, vagy az arcával, arckifejezésével, vagy a sírásával, éppen a könnyeivel az ellenkezőjét állítaná, hogy most éppen nincsen rendben, most éppen nem bírom a terhek hordozását, most éppen baj van az életemben, ezért tehát nem illik szomorúnak, vagy sírósnak lennie a keresztény embernek, hanem illik mindig vidámnak, mindig derűsnek mutatkoznia, így öntve bátorságot, így öntve lelket azokba, akik ezt nem tudják így mindig megtenni, és így mutatva az Istenben nem hívőknek is, hogy lám mi keresztjének, mi hivatásunknál, elhivatásunknál fogva, mi mindig vidámak, mindig derűsek tudunk lenni. Én magam is ismerek olyan keresztjéneket, akik úgy viselkednek, hogy bárhol is jelenünk meg, bárhol is vagyunk együtt, bárhol is beszélünk egyéni vagy közösségi gondokról is, mindig azzal az arckifejezéssel vannak jelen, és mindig azzal a annak a véleményüknek adnak hangot, hogy hát ezek a próbatételek nem is olyan súlyosak, nem is olyan visszatartóak, nem is olyan hátráltatók, nem is kell azokat annyira komolyan venni, hiszen egyébként itt van az alkalom, a lehetőség mindannyinak, hogy örvendezzünk, hogy dicsőre imádságokat mondjunk, és hogy egymás is, hát most, hogy együtt vagyunk, megerősítsük, és mindannyian vidáman távozhassunk. Én pedig megvan őszintén, amikor ilyen magatartást látok, akkor nagyon sokszor az jut eszembe, hogy de hát, ha mindig ilyen vidámak tudnánk lenni, hogyha mindig minden olyan könnyedén menne, hogyha mindig minden olyan rendben volna az életünkben, akkor valódi volna-e az, amit ír a Szentírás, hogy Isten megszabadít? Valódi volna-e a segélykérésünk? Akkor valódi volna-e mint az, amiről a Szentírás beszél, hogy igenis nagy mélységbe juthat az ember, és gyötrődhet, és ugyanakkor pedig ebből a mélységből, a gyötrelemből valódi segítséget Isten adhat és ad, hogyha mi eleve azt mondjuk, hogy ó, hát majd elmúlnak a bajok, majd rendben jön minden, akkor ezzel a mosoly kereszténysége, hadd említsük így, nem éppen azt hirdetjük, hogy nincs olyan nagy segítség az Úristenre, mert hát magától is majd szépen rendben jön minden. Én azt gondolom, hogy a Szentírás nem arra biztat bennünket, hogy igyekezzünk kicsinyíteni a bajokat, negligálni a terheket, nem gondolni bele abba, hogy milyen súlyos az életnek a terhe, hanem tehát nem arra biztat a Szentírás, hogy mindig mindent vegyünk könnyedén vagy félvárról, hanem éppen, hogy arra tanít a Szentírás, hogy lássuk meg a dolgok mélységét, mind a szomorúakét, mind a vidámakét, de legfontosabb és legfőképpen pedig arra, hogy lássuk meg, igen, Isten intézi az életünket, és valóban megszabadít, szabadulást ígér, és megteszi azt, de ez nem azt jelenti, sőt éppen azt jelenti, hogy ehhez át kell élni az embernek a megpróbáltatásokat, a mélységet, a szomorúságot, a bánatot, és ezért nem szabad szégyelnünk a könnyeket sem. Szeretett testvéreim, ilyesmiről beszél, ilyesmiről olvasunk mind a két felolvasott ige szakaszban. Az alapigeként Pál apostolnak a rómaiakhoz írott tanításából, bizonyságtételéből azt a részt hallottuk, amelyikben arról ír az apostol, hogy van egy nagyon hosszú szakasz az emberiség történelmében, a világ történelmében, nagyon hosszú évszázadokon, évezredeken át tartó idő, amikor Isten, így olvastuk, elnézte az ő türelmének az idején, így ír az apostol, elnézte az embereknek a bűneit, amikor az igazságát még nem tette nyilvánosságra, nem lett mindenki előtt világossá, hogy mi is Istennek az igazsága, hanem engedte azokat a korszakokat lefolyni a történelem során, amikor a bűnök megtörténhettek, és ezt elsősorban persze az apostol úgy írja, hogy a választottaknak is megengedte ezt Isten. A választott nép tagjainak, hiszen a törvény megtartásáról ír majd, és Izraelnek meg a pogányoknak a viszonyáról. Tehát elsősorban úgy érti, hogy sokan, akik Istenben bíztak, akik tőle vártak segítséget, akik az övéinek vallották magukat, mégis bűnöket követtek el, de úgy is értjük ezt az igét, hogy megengedte Isten velük szemben is elkövetni, megtörténni, megesni a bűnöket. Erről szól Izraelnek a panasza is, hogy a pogányok, hogy Isten és a nép ellenségei gyötrik, sanyargatják, támadják, üldözik a választott népet, és éppen az Esdrás nemzedéke előtti nemzedék pedig megtapasztalta azt, hogy elfoglalja a Szentvárost, elfoglalja a templomot, lerombolja, elpusztítsa a templomot, az ellenség elkövesse ezt a bűnt is, amelyet korábban el sem tudtak képzelni, hogy ez megtörténhessen, hogy Isten megengedje azt, hogy a Szentvárost és a templomot elfoglalják, hogy pogányok tapossák a templomnak az udvarát, és hogy lerombolják, és hogy megsemmisítsék azt. Egy szóval az apostol ír arról a korszakról, és én úgy értem ezt, hogy ez nem egy lezárt, időben lezárt egység volna, hanem azokról az alkalmakról, azokról a lehetőségekről, amikor megtörténnek a bűnök, amikor elkövetjük azokat mi emberek, és ez azt jelenti, hogy a bűn okozta szenvedés utoléri az embert. A bűn okozta kár, nyomorúság, bánat az utoléri az embert. Eléri az embert, és miközben az ember azt gondolja, hogy micsoda óriási igazságtalanság történik én velem, hogy ennyit kell szenvednem, hogy ilyen terheket kell hordoznom, hogy ilyen megpróbáltatások érnek, aközben nem gondol arra, hogy tudja ezt az Úristen maga is. Tudja az Úr, hogy milyen az élethelyzetünk, tudja, hogy milyen megpróbáltatásaink vannak, tudja, hogy mit kell elviselnünk, és amit mi úgy érzünk, hogy ez igazságtalan, hogy ennek nem velünk kellene megtörténnie, az mégis mind benne van, ahogyan az előbb az apostoltól hallottuk, az ő türelmességében, amelyben megengedi, és mi magunk tapasztaljuk, meg is történnek azok a bűnök, amelyeket az emberek egymás ellen el tudnak követni. Igen, csak hát bennünket kevéssé vigasztal az, hogy a Biblia sok helyen ír arról, hogy Isten türelmes. Mert mi türelmetlenek vagyunk. És nekünk akkor esik a legrosszabbul Istennek a türelmessége, amikor mi vagyunk türelmetlenek, amikor tehát velünk szemben követnek el igazságtalanságot, amikor mi érezzük azt, hogy a bűn milyen szomorúvá, bánatossá tud tenni, és hogy milyen rombolást, és úgy gondoljuk, hogy akkor visszafordíthatatlan rombolást tud véghez jön az életünkbe, ilyenkor türelmetlenek vagyunk, és arra gondolunk, hogy nem kellene az Úristennek olyan türelmesnek lennie. Nekünk, és ilyen szempontból teljesen érthető ez a gondolkodás, nekünk most van bajunk, mi most vagyunk a mélységben, nekünk most járja át nem csak a testünket, de gondolatainkat is az, hogy mi lesz velünk. Nekünk tehát ez most kérdésünk, most gondunk, most panaszunk, most bánatunk. Természetes tehát, hogy nekünk most van szükségünk a segítségre is. Nem a múltkor, nem majd a következendőkben, hanem most van szükségünk a szabadításra és a segítségre. Ezért tehát, amikor Isten türelméről hallunk, vagy azzal vigasztalnánk bennünket, vagy azt olvassuk a Szentírásban, akkor ezzel sokszor nem tudunk egyetérteni, mert ott van a saját gondunk, a saját bajunk, és a saját türelmetlenségünk, amely igazságért kiállt, és azt kérni Istentől, hogy most tegyen nyilvánvalóvá igazságát, most adjon vigasztalást, most adjon szabadítást, most mutassa meg, hogy ő a mi szabadító Istenünk. És hozzá kell tennünk ehhez, hogy nem ritkán érezzük úgy, hogy mert ez az egyedüli alkalom, vagy ez a legnagyobb alkalom, hogy ezt Isten megtegye velünk. És ott van bennünk az az aggodalom és félelem, hogy mert különben túl késő lesz már, ha majd jön is a szabadítás, ha majd meg is mutatja az igazságát, ha majd, hogy ismételjük ezt a kifejezést, ha majd lejár az ő türelmének az ideje és a lépni fog, akkor nekünk már késő lesz, késő lehet, nekünk most kell az ő szabadítása. Szeretett testvéreim, remélem, hogy a jelenlévők is emlékeznek arra, hogy többször elmondtam már, nincsen, én legalábbis így érzem, hogy nincsen a hívő emberek sem mindig kész válasza minden élethelyzetben, minden kérdésre. Mindig, amikor segítségre van szüksége, hogy most mit is fog tenni az Úristen, vagy hogyan is lesz tovább, nincsen mindig készen a válaszunk arra, legfeljebb az előbb említett magatartás formát követőknek, akik mindig mosolyognak, akik mindig vidámak, mindig derűsek, és mindig azt mondják, hogy jó, hát majd rendbe jön minden. Én hiszem és vallom azt, hogy vannak bizony olyan életszakaszaink, olyan alkalmak, olyan korszakok, amikor olyan súlyos a gondunk, hogy tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz, és tényleg jogos az a türelmetlenségünk, amiről az előbb beszéltünk, hogy de nekünk most kellene nagyon Istennek a szabadítása. És ezért én csak az igék, az előbb olvasott igék alapján szeretném hozzátenni az előbb elmondottakhoz, hogy mi azt szeretnénk, hogy akkor történjen meg a jó, amikor nekünk szükségünk van rá, és nem értjük, hogy miért akkor történnek rosszak, amikor az bennünket nagyon hátrányosan érint, és nagyon nagy mélységbe taszít. Azt olvastuk az Esdrás könyvében, hogy amikor a nép összegyűlt, hogy a templom alapkövének a letételét, hát az alapját már megépítették pontosabban, hogy ezt megünnepeljék, akkor azok, akik összejöttek, egyszerre sírtak, és egyszerre ujjongtak, és egyszerre nevettek. Ott voltak azok is, akik még emlékeztek, akik még látták az első templomnak a szépségét, a dicsőségét, akik emlékeztek arra, hogy milyen jó volt oda Istenhez térni, akik ott sokszor maguk is szabadulásra találtak, és amikor ők az új templomnak az alapját, annak a lerakását ünnepelték, akkor eszükbe jutott ez is, nyilvánvalóan szinte átélték újra azt a rombolást, azt a pusztítást, amit a templom elfoglalása és lerombolása jelentett. Egykor, annak idején sírtak a bánattól és a pusztulástól, és ez eszükbe jutott akkor is, amikor éppen a felfelé emelkedő útra léphettek, és sírtak az örömtől, a meghatottságtól az építkezésnek a kezdetén. Voltak aztán ott olyanok is, nagyobb számban a többség, akik nem látták már az első templomot, akik a fogságban születtek, akik úgy tértek haza, hogy nekik újdonság volt, amit láttak, és ők idézőjelben, de nagybetűkkel mondta, hogy ők csak újjongtak ezen az ünnepségen, ők csak örültek, mert nem tudták átélni azoknak a bánatát, azoknak a szomorúságát, azoknak a meghatottságát, akik átélték az elmúlt évtizedeket, és akik még emlékeztek az első templomra, annak a dicsőségére, akik ott még jártak annak idején. És azt gondolom és remélem, hogy ez az egyidejűség, hogy egyszerre tudtak újongani, és az újongás közben mégis egyszerre ott volt erre a szívükben, lelkükben mindaz a megpróbáltatás, és az a bánat és gond, amit az okozott, hogy őket száműzték, hogy el kellett hagyniuk a Szentföldet, a szülőföldet, a templomot nem láthatták többé, és amúgy is az a kép maradt bennük, hogy azt lerombolták, úgy távoztak, úgy mentek a száműzetésbe. Ez az egyidejűség az, amelyik rámutat arra, hogy mi is Istennek a szándéka, a terve, és mik az ő lehetőségei. A mi életünkben egymás után következnek az események. Nem tudjuk egyszerre átélni, egymás mellé tenni azt, ami volt, ami van, és ami eljövendő majd. De mégis megsejtettünk valamit ebből a titokból, amire tanít az ige, és amiről az apostol is beszél, hogy igen, Isten türelme is jelen van ebben a világban, és mégis már kinyilvánította az ő igazságát, és az az ígérete is jelen való, és egyidejű, hogy ő igazságot akar tenni, de míg mi csak a saját szempontjainkat tudjuk természetesen átélni, és azt tartjuk a legfontosabbnak, nekünk most kell az igazsága, nekünk most kell a szabadítása, a közben meg kell történnie annak is, hogy ő engedi, hogy elkövesse az ember a bűnt, és talán éppen velünk szemben, talán éppen minket igazságtalanság, talán éppen mi vagyunk nehéz helyzetben, mert mások nehéz helyzetben taszítanak bennünket, és ennek is meg kell történnie, nem csak azért, mert Isten tehetetlen volna, vagy nem azért, mert Isten tehetetlen volna, és nem tudná ezt meggátolni, hanem azért, hogy aztán elmondhassuk mi is, amit Isten tiszteltünk elején hallottunk Ézsaiás prófétától, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség, amit nem tudunk elképzelni előre, vagy amikor benne vagyunk, hogy nekünk javunkra válna a szomorúság, a keserűség, az üldöztetés, az igazságtalanság, hiszen ezzel tiltakozunk, és nem akarjuk átélni. Azonban Isten igének a mélységeit, a mély igazságát, a mély tartalmát csak akkor tudjuk átélni, ha elfogadjuk ezt is, amit átéltek a Jeruzsálem pusztulását, a templom lerombolását látók, amit átélhetett Pál apostol is, abban az élet szakaszában, amikor ő maga aktívan követte el a bűnöket Isten népével szemben, és amit átélünk mi is, amikor úgy érezzük, hogy bennünket ér bántás, bennünket üldözek, bennünket ér igazságtalanság. Szeretnénk mi szinkronizálni a dolgokat, egyidejűvé tenni a dolgokat, ez azonban nekünk nem sikerülhet, mi az időségben, az idő egymás utániságában érünk. Isten azonban az, aki a mi életünket egyben látja, az egészet látja, és tudja már akkor is, amikor mi még menekülnénk, amikor még mi tiltakozunk a rossztól, a keserűségtől, a szomorúságtól, hogy az majd a javunkra fog válni. Ezért szeretett testvéreim, az Istenben hívő embernek, Jézus követő embernek, az én meggyőződésem szerint nem az a lehetősége is, nem az a követendő magatartás formája, hogy mindig mindent vegyen könnyedén és félváról, és azzal a lendülettel, hogy majd rendbe jön minden magától, nem kell olyan komolyan venni a bajokat, a gondokat, a megpróbáltatásokat, nem, hanem éppen az, hogy azért kell átélnie Jézus követőinek a gondokat, a bajokat, a megpróbáltatásokat, megjárni a mélységeket, mert ezek mind-mind a javára fognak válni. Bennünket tehát ezzel biztat, erre tanít Istennek az igéje, hogy ő tudja, az Úristen tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje, mikor mit enged nekünk átélnünk annak érdekében, hogy végül minden, nem csak a jó, hanem a rossz is, nem csak az örömtelen, hanem a szomorú is, de hát minden a javunkra váljon. Ezért imádkozhatunk ő hozzá, hogy mindent úgy engedjen, akkor engedjen megtörténni, amikor az valóban nem maradandó kárt okoz nekünk, hanem azt szolgálja, hogy egyre jobban bízhassunk benne, egyre inkább őre hagyjuk az egész életünket, és hogy egyre inkább keressük az egyedül tőle megkapható válaszokat. Kedves testvéreim, Isten ígéje biztosan bennünket is. Nem csak akkor, amikor jól megy a sorunk, mert akkor nem is olyan nagyon van szükségünk biztatása, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, amikor úgy érezzük, hogy nem értenek meg bennünket, amikor úgy érezzük, hogy most nagyon menekülnénk a jelenlegi élethelyzetünkből. Ő nála készen a szabadítás, és elhozza azt nekünk is. Amen.